A nyár elejé 2,7, majd az augusztusi 1,9% után ismét lefelé módosította idei gazdasági növekedési várakozását az MBH Bank. A pénzintézet elemzői azzal számolnak, hogy idén 1,6%-kal bővülhet a hazai gazdaság. A vártnál gyengébb növekedés oka a gyengébb külső kereslet és a beruházások zsugorodása, mondta az Inforádiónak az MBH elemzési centrumának vezető elemzője. Árokszállási Zoltánt kérdeztem.
A jelenlegi előrejelzésünk az 1,6%. A legutóbbi negyedéves előrejelzésünkkor ezt még bőven 2% fölé vártuk, csak ugye azóta kijöttek a gyenge második negyedéves GDP adatok, és ugye az elmúlt hetekben, hónapokban inkább a külpiacaink felől negatív hírek érkeztek, ezért a külső keresletben nem látjuk már azt a támaszt, amit korábban esetleg az idei év vége felé megjelenni gondoltunk. Illetve eközben ugye a beruházások sem alakultak túl jól, így összességében azt gondoljuk, hogy az idei évben 1,6%-os növekedésre lehet összességében képes a magyar gazdaság. De ugye azt gyorsan hozzá is teszem, hogy az idei évből már nincs olyan sok hátra, tehát ez már nagyjából magunk mögött is tudtuk. Azt gondolom, hogy azért a jövő évben 3% fölött tud nőni a magyar gazdaság, és mivel, ahogy mondtam, most már lassan az év vége felé vagyunk, egyre inkább ez kerül majd a fókuszba.
Az említettek mellett, tehát a lakossági fogyasztás vártnál gyengébb teljesítménye plusz a beruházások elmaradása mellett, mennyire járul hozzá a lefelé módosított GDP adathoz az, hogy azért az uniós források is csak csordogálva érkeznek a magyar gazdaságba?
Az uniós források csordogálva érkezése az nem egy meglepetés, tehát hogy ezzel lehetett számolni. Inkább azt mondanám, hogy a beruházások oldaláról a teljes kép az, ami valamivel gyengébb volt, a privát oldali, tehát a magángazdaságban lévő beruházásokról is beszélek. A másik oldalról pedig azért szeretném kiemelni, hogy valójában a fogyasztás annyira nem teljesít rosszul. Ugye a kiskereskedelmi forgalomnál látjuk azt, hogy ott valóban gyengébb számok jöttek ki nyáron, mint ahogy azt korábban mi feltételeztük, de a teljes fogyasztás, ami ugye a GDP, tehát a nemzeti számlák alapján látunk, az azért jóval jobban teljesít, és a régiós átlagot gyakorlatilag hozza Magyarország. Több mint 4%-kal nőtt a fogyasztás a második negyedében, tehát nem minden jött a probléma, hanem két másik helyről, a külső kereslet oldaláról és a beruházások oldaláról.
Az infláció miként alakulhat az év végéig? Ugye volt egy kedvező szeptemberi inflációs szám, amikor már a jegybanki célsávba eljutott a hazai infláció, ugye 3% volt, de tartható-e ez az alacsony érték? Közben a maginfláció azért megközelítette az 5%-ot.
Így van, ugye a maginfláció az most már 4,8%. A jelenlegi 3%-os adat, amit szeptemberben láttunk, valószínűleg ennél magasabb számokat fogunk látni az év második felében, illetve az év hátralévő hónapjaiban. Itt ennek elsősorban az úgynevezett bázishatás az oka, tehát hogy 2023 vége felé az infláció elkezdett markánsan lehűlni, tehát havi alapon jelentős mínuszokat is láttunk, és erre pakolódik úgymond rá a 2024-es inflációs adat, tehát évvégére olyan 4,5% környékére látjuk a decemberi évperév inflációs adatot. A jövő éves átlagot pedig kicsikét 3,5% fölött látjuk. Ugye markáns béremelkedések várhatóak a gazdaságban jövőre, és az látszik, hogy a lakosság inflációs várakozása is még így bőven a régiós átlag fölött van. Hát összességében úgy látjuk, hogy a jegybanki inflációs célsávnak a felső fele, tehát 3 és 4% között lehet az, ahol jellemzően jövőre majd az inflációs adatokat látni fogjuk.
Októberben a forint árfolyama az euróval szemben átlépte a 400 forintos szintet, de további drámai gyengülésre nem számítanak az MBH-ban elemzői, akik éves átlagban kismértékű gyengülést várnak. 2021-ben éves átlagban még 358 forint volt egy euró. Az elmúlt évek folyamatairól és a várakozásokról ismét Árokszállási Zoltánt kérdeztem.
Ha a hazai fizető eszköz árfolyamát nézzük az euróval szemben, akkor azért itt látható egy lejtmenet. 2021 éves átlaga és 2026 várható éves átlaga között csaknem 40 forint különbség van az euró javára. Mi az oka annak, hogy egy ilyen leértékelődő pályán van a forint, és lehet-e rosszabb is annál, mint amit várnak akár idén évvégére, ami 395, vagy 2026 évvégére, ami 400 forint?
Nagyon nehéz pontszerű árfolyam előrejelzést adni. Ami ki lehet emelni, az az, hogy egy nagyon enyhe, gyengülő trend az, amire számítunk, viszont egyelőre nem vagyunk biztosak abban, hogy mostantól kezdve tartósan 400 forint fölött lesz az euró árfolyama, ezt még nem látjuk biztosnak, úgyhogy egyelőre 395-ös árfolyambeesést adtunk a jövő év végére nézve. Viszont, hogyha megnézzük, hogy az idei éves átlagos euróforint árfolyam az hol alakulhat, az olyan 392 körül lehet, véleményünk szerint, mert ugye az év nagyobbik részében azért látunk bőven 390 alatti szinteket is, ehhez képest valamelyes gyengülhet jövőre és 2026-ban is. Ugye ami a hosszabb távon vizsgált gyengülést jelenti, vagy arra kitérve azt lehet elmondani, hogy az elmúlt években, szerencsére ezt már azért nagyjából magunk mögött hagytuk, de 2022-23-ban egy nagyon nagy inflációs többlet volt Magyarországon. Nagyon magas infláció az eurózónához képest. És ugye hosszú távon annak az országnak az árfolyama értékelődik le, ahol magasabb az infláció. Azt gondolom, hogy a forint árfolyam leértékelődésében is elsősorban ezt lehet megfigyelni.
De ez a nagymértékű leértékelődés, ez miként csapódik le a magyar gazdaságban? Tehát hol jelenik meg?
Nagyon sok helyen megjelenik, és nagyon sok mindent befolyásol. Hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy hol jelenik meg, amit mindenki észrevesz talán egyből, akkor az azért az infláció. Tehát, hogyha gyengül a forint, akkor például az üzemanyag árakban, hogyha az olajárak nem változnak, de gyengül a forint, akkor az már például az üzemanyag árakban akár egy héten belül meglátszódhat. Aztán persze ennek vannak hosszabb lejárat folyamata is az inflációban, tehát hogy egy importáló cég többet költ az importjára, mert ugye gyengült a forint, akkor idővel valószínűleg magasabb árat fog kérni az ő vevőitől is. Ugyanakkor nem csak az infláció szempontjából fontos, hanem mondjuk a termelővállalatok szempontjából is fontos lehet, ott viszont a másik irányból kell gondolkozni. Tehát, hogyha Magyarországon volt és jelenleg is van egy komolyabb béremelkedés, akkor hogyha az exportáló vállalatok eközben meg egy erősödő forinttal szembesülnek, akkor egyre kevesebbet kapnak az ő exportjukért. Tehát ilyen helyzetben meg valamelyest a forint gyengülése az, ami nekik jó. Tehát igazából a forint árfolyamában nem kitüntetett szinteket érdemes nézni, hanem a változást, és hogy a magyar gazdaságnak a mutatói azok milyen árfolyam számot indokolnának, és mi úgy látjuk, hogy azért összességében egy nagyon enyhe gyengülés az, ami a következő években prognosztizálható.
A nap végén ezt a gyenge árfolyamot az emberek szenvedik meg?
Én nem úgy fogalmaznék, hogy megszenvedik, mert a gazdaságnak a fundamentumaihoz kell igazodnia az árfolyamnak. Ugye visszatérve az előző kérdésre, hogy miért látjuk, hogy az elmúlt években egy gyengülő trend van. Hogyha ekkora inflációs különbözet van, akkor nagyon erősen tartani a forint árfolyamot, az valójában, ugye ahogy mondtam, a termelő cégek oldaláról lenne egy visszafogó erő. Hogyha a termelő cégeknek magasabb bért kell fizetni, mert ugye mindenhol nőnek a bérek, és hogyha ők nem fizetik ki, akkor elvándorolnak tőlük a munkásaik. Tehát ha magasabb bért kell fizetniük, de közben az erős árfolyam miatt nem tudnak annyira exportálni, akkor az nekik rossz. Persze a magyar lakosságnak olcsóbb lesz az import, olcsóbban fog tudni rendelni online, ez persze nagyon jó, de azért összességében, amivel a magyar gazdaság azért egy erősen exportorientált gazdaság, másik oldalról, a termelési oldalról meg nem jó. Viszont nyilvánvalóan az sem jó, hogy a forintot engedik végletesen leértékelődni. Ez ugye visszahat az inflációra, az pedig ugye visszahat a bérek növekedésére. Tehát igazából, ha megnézzük a magyar gazdaság elmúlt 10-20 évét, akkor mintha lett volna egy olyan hozzáállás, hogy a forint egy kicsi gyengülésével lehet stimulálni a gazdaságot. De valószínűleg ez nem megy a végtelenségig, egy idő után az inflációba csap át. Tehát ugye az egésznek az alfája és az omegája az, hogyha egy alacsony infláció, stabil gazdaságpolitika, javuló versenyképesség van, akkor a forint árfolyama is stabil, akár erősödő is tud lenni, és ez nem bántja mondjuk az exportáló vállalatokat sem, mert versenyképesebbek lettek, mert ugye alacsony infláció miatt nem kell olyan nagyon-nagyon megemelni a béreket, és akkor így ki tudják termelni az esetleges erősödő forint mellett is a profitjukat.
Árok Szálási Zoltánt, az MBH Bank elemzési centrumának vezetőjét hallották. A kamattartás vagy a kismértékű kamatcsökkentés mellett köteleződött el a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa az elmúlt hónapokban. A kamatcsökkentések ugyanakkor 2025-ben is folytatódnak, mondta az MBH Bank szenior elemzője. Balogh-Béki Mártával beszélgettem.
Jelenleg 6,5%-on van itthon az alapkamat, és az látható a piaci kamatvárakozásokból, hogy a jelenlegi alapkamat szintje alatt mozognak, tehát ebből is az látható, hogy van még tér a kamatcsökkentésre, azonban a nemzetközi kamatkörnyezet is segítő. Ugye láthatjuk, hogy a Fed is elindította már a kamatcsökkentési ciklust, az LKB is folytatja, várhatóan a héten is egy újabb kamatcsökkentéssel. A dezinfláció is egy olyan tényező, ami amellett szól, hogy jövő évben is folytatódhatnak a kamatcsökkentések, de ugye figyelni kell a globális környezet változásait, a kockázatvállalási hajlandóság alakulását, akár a forint árfolyam kérdését. Tehát azzal számolunk, hogy októberben nem várható újabb kamatcsökkentés, viszont évvégéig egy 25 bázispontos kamatvágásra még sor kerülhet, tehát 6,25%-ra várjuk az alapkamatot évvégére, jövő évben pedig 5%-ra mérséklődhet az irányadó ráta a már említett tényezők hatására.
Az Európai Központi Banktól, illetve az Amerikai Jegybank szerepét betöltő FED-től milyen lépések várhatóak? Elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy új dolog, újdonság az a FED kamatpolitikájában, hogy a munkaerőpiaci adatokra is odafigyel, nem csak az inflációs számokra. Ez miért olyan fontos?
Igen, nézzük akkor a FED-et. Ugye a FED az kettős céllal mozog, ugye egyrészt a teljes foglalkoztatás fenntartása, illetve az árstabilitási cél, ami a szeme előtt van a döntéseknél is, és az elmúlt időszakban ugye az infláció, a magasan ragadó infláció volt olyan, amire reagáltak azzal is, hogy az elmúlt egy évben magasan tartották a kamatszintet, később indult el a kamatcsökkentési ciklus, és nyári hónapokban már utalt rá Powell többször, illetve a Jackson Hole-i beszédében is már egyértelmű volt, hogy a kettős célból most már a másik célra, a munkaerőpiaci célra is figyelnek. Tehát úgy szeretnék elérni az infláció mérséklődését, hogy nem okoznak drasztikus emelkedést például a munkanélküliségben, tehát hogy megvalósítható lesz a puha landolás. Alapvetően azt látjuk, hogy a munkaerőpiac is lassul, tehát azért emelkedett az elmúlt egy évben is a munkanélküliség. Most legutóbb ugyan egy jó adat jelent meg, egy kedvező foglalkoztatási adat, és mérséklődött a munkanélküliség, de azért számos olyan adat is van, ami arra utal, hogy nem ennyire jó az összkép, tehát hogy szükség lehet akár még további kamatcsökkentésre is, és ezt is várja a piac, hogy a következő időszakban is folytatódhat a FED kamatcsökkentés is, és ezt várják a jegybankárok is, ezt vetítik előre. Ha az EKB-t nézzük, ott ugye csak az árstabilitási cél, ami mentén dolgoznak a jegybankárok is, és itt már kedvező az összkép, hogy már elérte, sőt meg is haladta, tehát hogy ez alá csökkent a 2%-os szint alá az infláció a legutolsó adatok szerint, és ha azt nézzük, hogy azért a növekedési kilátások is inkább borúsak még mindig Európában, ez is amellett szól, hogy már az e-heti csütörtöki kamatdöntő ülésen is egy újabb 25 bázispontos vágás lehet, és majd még decemberben is egy újabb 25 bázispontos csökkentésről dönthet az EKB.
Mindezek a folyamatok, tehát akár az, hogy mit lép a FED, vagy mit lép az Európai Központi Bank, az miként befolyásolja, vagy úgy kérdezem, hogy befolyásolja egyáltalán azt, hogy itthon a Magyar Nemzeti Bank milyen lépéseket tesz?
Természetesen ugye kisnyitott gazdaság vagyunk, tehát ezek a folyamatok is hatnak ránk, és ugye a jegybank alelnöke is többször utalt rá, hogy több folyamatot együttesen vizsgálnak, tehát az infláció, az inflációs várakozások, a fő jegybankok, a nagy jegybankok kamatpolitikája és a piaci kockázatvállalási hajlandóság együttes vizsgálata alapján hozzák meg a döntéseket ülésről ülésre, és ugye döntenek a kisebb mértékű kamatcsökkentés, illetve a tartás között. Tehát mindenképpen az, hogy a dollárkamatok esetében, amit egy fokkal erősebben figyelhetnek, e tekintetben az, hogy csökkennek a dollárkamatok, az is támogatja azt, hogy itthon is folytatódhatnak majd a kamatcsökkentések. Ugye az importált inflációnak is szerepe van, tehát e tekintetben az eurozóna, ami úgymond közelebb van, tehát az eurozóna inflációs folyamatait is figyeljük. Tehát ezek mindenképpen a monetáris politikai döntések előtti teret mozgatják, és mindamellett, hogy az infláció kedvező, ezen folyamatokat is figyelni kell a kamatkilátásoknál.
Balogh Béki Mártát, az MBH szenior elemzőjét hallották. Augusztusban az építőipar teljesítménye a várakozásoknál gyengébben alakult, havi alapon 2,1, éves alapon pedig 6%-kal csökkent az ágazat teljesítménye, mondta Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábort kérdeztem.
Augusztusban a vártnál kedvezőtlenebb adatok érkeztek az építőipar felől. Havi alapon a teljesítmény 2,1, még éves alapon 6%-kal csökkent. Ez a sorozatban a harmadik olyan hónap, amikor éves alapon mérséklődik a termelés. Hogy miért számítottunk ennél jobb adatra, azt a rendelésállomány indokolja. Az előző hónap végén a KSH kedvező rendelésállomány adatokat közölt. Az új rendelések duplázódtak, a teljes rendelésállomány mintegy ötödével növekedett, tehát ez alapján azért ez az adat semmiképpen nem nevezhető jónak. A visszaesésben egyaránt szerepet játszhatnak kereslet és kínálati oldali tényezők, de talán a keresleti oldal az, ami egy kicsit meghatározóbb. Ugye tudjuk, hogy bizonytalan a gazdasági helyzet, külső kereslet gyengén alakul, ezért még a nagy beruházásokat is egy kicsit igyekeznek visszafogni, lassítani, illetve a vállalkozások is úgy vannak vele, hogy hát nem biztos, hogy egy új beruházást érdemes elindítani. Az állam és az önkormányzatok forrás hiányát jól ismerjük, fontos a költségvetésnél a hiánycél betartása, Ehhez azért már több körben rendeltek el takarékossági intézkedéseket, beruházások elhalasztását. Ez nyilván meglátszik az építőiparban.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Az alacsonyabb árkategóriájú lakásokat hiányolja a magyar piacról az Építőipari Szakszövetség. Ezzel a témával foglalkozott nemrég a vg.hu. Sándor Tündét, a Világgazdaság újságíróját hallják.
Megfizethető lakhatás, ez most meg lett hirdetve, így a kormány fő is beszélt erről, a gazdasági program is, tehát ez egy valid igény és probléma, hogy nagyon elszálltak a lakásárak, és hát különösen az újépítésű, tehát a korszerű lakások váltak megfizethetetlenni, és amit megkérdeztem a lakásépítőktől, konkrétabban az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület alelnökétől, a Metrodom illetékesítőről, ők ugye a legnagyobb ingatlanfejlesztő cégeket, köztük a legnagyobb lakásépítőket tömörítik. Ez a cég 1000 lakást épített, 750-en dolgozik, tehát úgy gondolom, hogy elég reprezentatív, amit mond. És mindenképpen ugye a telekára az egy nagy szorzó, ez 15%-át jelenti a költségeknek, tehát ugye ez egy érdekes felvetés, hogy lehetne mondjuk akár kedvezményesen, vagy olcsóbban, vagy térítésmentesen, akár egy ilyen program keretében ugye ilyen telkeken építeni, ha most alacsonyabb kategóriájú, ám de modern lakásokról beszélünk, vagy új lakásokról. Ugye a lakás értékét befolyásolja a közművesítettség, például egy ilyen nem piaci áron, hanem kedvezőbben, akár egy állami program keretében, ha már erről szó van, vagy ez képben van, hogy olcsóbban közművesíteni, vagy már közművesítve, és hát a tervezés kivitelezés árában nincs nagy különbség, még ugye a műszaki tartalom egy jelentős szorzó, de itt ezen igazából nem érdemes ugye spórolni a fenntarthatósága miatt, viszont vannak előre gyártott ilyen olcsóbb standard termékek. Nagy szorzó szintén az a kötelező parkolószám, mert meg lehet váltani területeken, de azért van egy kötelezés, és ugye például, hogyha nem vásárolnak annyian, vagy például ugye belvárosi lakásprojektben hallottam ilyet, most indul 11-12 millió forint a parkoló, és megvennék, ugye, ha megnyitnák ezt a lehetőséget, de egyelőre nem nyitják meg. De mondjuk ez a parkoló építés, tehát hogyha még garázsokat kell több szintest építeni, ez nagyon megdrágítja. Sorra vettük ezeket a hatásokat, de mondom, az egy nagyon fontos kitétel ez a műszaki tartalom, azért maradjon, és hát ugye van egy profit tartalom, ami alatt nem építkeznek.
Sándor Tündét, a Világgazdaság újságíróját hallották. Elkészült az a törvénytervezet, amely szabályozza, miként használhatóak fel a hosszú távú megtakarítások lakhatási célokra. A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette, megkezdődött a javaslat társadalmi egyeztetése, a törvény pedig a tervek szerint 2025. január 1-től lép hatályba. A részletekről Kovács Zsolt, Nemzeti Biztosítási Stratégiáért és Pénzügyi Szolgáltatásokért felelős miniszteri biztost kérdeztem.
Megjelent az a törvénytervezet, ami ezt a kivételes és csak 2025-re vonatkozó lehetőséget szabályozza. A lehetőség arra vonatkozik, hogy azok a megtakarítások, amik az elmúlt évtizedek során nyugdíjpénztáraknál, az önkéntes nyugdíjpénztáraknál képződtek, azok a megtakarítások most 2025-től évvégéig, januártól évvégéig adómentesen felhasználhatóak, amennyiben ez lakhatási célú felhasználás jelent. Ugye ennek több lehetősége van, nyilvánvalóan itt lehet beszélni hitelkiváltásról, lehet beszélni vásárlásról, de akár a felújítások kapcsán is, hogyha éppen lakással kapcsolatos felújítási cél jelenik meg, akkor erre is felhasználhatóak ezek az önkéntes pénztári megtakarítások.
Lehet-e már tudni részleteket a feltételekről, tehát hogy ennek a bizonyos lakás célú felhasználhatóságnak milyen feltételei vannak?
Hát a legfontosabb feltétel az, hogy mindenki, akinek ilyen megtakarítása van, önkéntesen erről dönthet. Tehát gyakorlatilag sem az nem játszik szerepet, hogy mikor lépett be a pénztárba, sem az, hogy mennyi pénze van a pénztárba, sem pedig az, hogy egyébként milyen forrásokból, tehát saját befizetésből, munkáltatói befizetésből, vagy adójóváírásból vannak ilyen megtakarításai. Tehát ez egy fontos dolog, ilyen feltétel nincs, ez mindenki számára adott, tehát Ma 1 millió pénztártag van, ebből 500 ezer olyan pénztártag van, aki ma is rendszeresen fizet be, és 500 ezer olyan pénztártag van, aki egyébként az elmúlt évtizedekben befizetett, de ma már nem fizeti aktívan. Tehát ilyen értelemben mindenki ennek a kedvezményezettje. És ami nagyon fontos, hogy ezek a megtakarítások nem csak saját célra, hanem családon belül, gyerekek irányába is felhasználhatóak.
Hogyha megtörténik egy-egy otthon korszerűsítése, felújítása, akkor el kell számolni azzal, hogy az így felhasznált összeget konkrétan mire fordították?
Évente akár 3 alkalommal számlákat nyilván előzetesen kifizetve és benyújtva, hogy a pénztárakkal ezek a számlák elszámolhatóak, és ezeken keresztül tulajdonképpen megérkezik az egyén megtakarításával, a tag megtakarításával az összeg, amit ő egyébként korábban erre ráköltött, legyen ez a korábban említett célok bármelyike.
Kovács Zsolt miniszteri biztost hallották. 2021-es indulása óta több mint 1 milliárd forintot gyűjtöttek össze az OTP Bank ügyfelei a pénzintézet mikroadományozási programjának keretében. Az elmúlt 3 évben 30 különböző célú támogatásra nyílt ilyen formában lehetőség. A legtöbben az ATM-eken, valamint a mobilbankban adományoznak. Átlagosan 225 forintot, mondta az Inforádiónak az OTP marketing és kommunikációs igazgatója. Nagy Zoltán Pétert kérdeztem.
Mostanában éltük el az 1 milliárd forintos mitemszögünkből álomhatárt, tehát 3 év alatt összesen 1 milliárd forintot gyűjtöttünk össze. Ez egyébként 30 különféle támogatási ügyből jött össze ez az 1 milliárd forint.
Milyen céllal indították el a mikroadományozási programot?
Általánosságban is feladatunknak érezzük, hogy az ügyfeleink pénzügyi kultúráját fejlesszük, és ebbe beletartozik az adományozási kultúránk is, és azt szerettük volna elérni, hogy e tekintetben is tudatosabbak legyenek az ügyfelek, és segítsük őket abban, hogyha adományozni szeretnének, akkor egy olyan felületen vagy olyan felületeken tudják megtenni, ahol ez biztonságos, ahol tudhatják, hogy a pénz milyen célokat szolgál, és azt abban is biztosak lehetnek, hogy a pénz oda megy, ahova azt szánták. És ezáltal végül is összességében nem csak a pénzügyi kultúra, hanem az adományozási kedv is fejlődhet. Úgyhogy ez volt a célunk.
Hogyan lehet adományozni? Milyen felületeken? Milyen módon?
A legnépszerűbb csatorna az az ATM-en keresztüli adományozás. Akkor például készpénzt veszünk föl, akkor ott tudunk adományozni. A mobilbankon keresztül is tudunk adományozni. Van egy adományozási portálunk, egy weboldalunk, ott szintén lehet adományozni. Sőt, ezen túlmenően nem csak az OTP bank ügyfelei tudnak adományozni, hanem például a Szimbülön keresztül nem OTP-s ügyfelek is tudnak mikroadományokat nyújtani.
Nagy Zoltán Pétert, az OTP marketing és kommunikációs igazgatóját hallották.